A pszichológia próbálja táblázatba szedni és besorolni az embereket az intelligencia hányadosuk alapján. Ez természetesen eléggé technikai módszer, és gépiesen sorolja be őket vívmányaik és képességeik szerint. A skála egyik végén van a normális alatti, a másik végén a normális feletti, vagy a géniusz, és valahol a kettő között van a normális ember. Isten besorolása azonban ettől eltérő. Mindenkinek abba kell beleillenie. Tudod-e, hogy Isten mit mond? Isten azt mondja, hogy senki sem normális. Mindenki vétkezett, és szűkölködik Isten dicsősége nélkül. Kedves barátom, három egyetemes tény áll fenn az emberrel kapcsolatban, ami kivétel nélkül érvényes. Ádám és minden gyermeke meghal. Kezdetben Isten ezt mondta Ádámnak. Azon a napon, amelyen eszel belőle, bizonyára meghalsz. Isten azonban nem a halálra teremtette az embert. A Szentírás elmondja nekünk, hogy ember által jött be a halál, és a halál minden emberre elhatott. Ezt is mondja. Ádámban mindnyájan meghalunk. Elrendelt tény, hogy az emberek egyszer meghalnak. Ez a föld, amelyen élünk, csak egy nagy temetőkert. Dávid mondta halálos ágyán, elmegyek az egész föld útján. Ma minden autópálya valójában a temetőhöz vezet. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, ez az életen végig haladó ember képe. Mint valami szörnyeteg, a halál kúszik végig ezen a földön. Háromfajta halál van. Fizikai halál, lelki halál és örök halál. Ádám nem halt meg fizikailag körülbelül 900 évig, miután evett a tiltott gyümölcsből. De lelkileg azonnal meghalt. A halál elkülönülés. A fizikai halálban a lélek elkülönül a testtől. A lelki halál az ember elkülönülése Istentől. Az örökké való halál végleges elkülönülés Istentől. Ez maga a pokol, ahová Isten sohasem megy. Nincs áldás, nincs irgalom, nincs szeretet azon a helyen. Egy másik egyetemes tény az, hogy Ádám és minden gyermeke bűnös. Isten ezt mondja, mindnyájan vétkeztek. Ennek a nyilatkozatnak a bizonyítéka az, hogy mindenki meghal. Ádámban mindnyájan meghalunk. Ádámban mindnyájan vétkeztünk. Ábrahám jó ember volt, de Ábrahám is vétkezett, és ennek bizonyítéka maga Ismáel. Káléb jó ember volt, és kiemelkedő, de neki is volt ágyasa. A bűn eltávolította az embert Istentől. Nyílt lázadásban van Istennel szemben. Eltávolodott tőle, mint Kain, eltávozott Isten jelenlétéből. Ézsaiás könyve 59. fejezetét mindenkinek el kellene olvasnia. Hadd idézzem csak egyetlen versét. Hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Ézsaiás könyve, 59. rész, 2. vers. Ádám és gyermekei bűnösök, elszakadtak Istentől. A bűn korbács, betegség, járvány, ami megfertőzte az emberi fajt. Barátom, a szív állapota gonosz, de csak az emberiségnek egy kis százaléka szívbeteg. A rákbetegség szörnyű, de csak egy kis százalékának van rákbetegsége. De minden ember vétkezett. Természetesen van egy nagy kivétel, és ez az Úr Jézus Krisztus, aki nem azért halt meg, mintha vétkezett volna. Ő megkérdezte ellenségeitől, melyik őtök vádol engem bűnnel? senki sem vádolta. Ezt mondta: senki sem veheti el tőlem az életet, magam teszem le. Van hatalmam letenni és ismét fölvenni. Az Úr Jézus Krisztus kivétel az egyetemes vétkezés alól. Azonban ő az egyetlen kivétel. Mindnyájan vétkeztünk. A harmadik egyetemes tény az, hogy Ádám és minden gyermeke irgalmat nyert. Énók megváltást nyert. Hogyan? Hitáltal. Noé jó ember volt, de nem ezért nyert megváltást. Ezt hitáltal kapta, mert Noé bárkát épített háza népének megmentésére. Ábrahám jó ember volt, de vétkezett. Ábrahám hitt Istenben, és ezt tulajdonította neki Isten igazságul. Lényegében ez a probléma ma a Közel-Keleten. Lehetséges, hogy Ábrahám bűne az Izrael és az arab országok közti folyamatos harc oka? Természetesen. Ha ő a kis egyiptomi szolgálólány Hágár által nem hozta volna Ismáelt a világba, most az arabok nem lennének jelen. Dávid szintén Isten nagy embere volt, de mindnyájan egyetértünk abban, hogy Dávid vétkezett. Isten bizonyára irgalmat gyakorolt iránta. Isten gazdag irgalomban. Pál mondta az Efézusi levélben: de Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. Efézusi levél, második rész, negyedik és ötödik vers. Péter meg ezt írta: áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak, a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Péter első levele, első rész, harmadik vers. Istenünk lehetővé tette Ádám gyermekeinek, hogy irgalmasságot nyerjenek. Megnyerted-e már Isten kezéből az irgalmasságot? Neked is kegyelmet tartogat. Ez a dicsőséges igazság csak része annak az üzenetnek, amit a Krónikák első könyve első 9 fejezetében levő nemzetség táblázatokban találhatunk. Ádám családjának nemzetség táblázata ez, és mi is benne vagyunk. Mindnyájan ugyanahoz az emberi fajhoz tartozunk. Mindnyájunknak bukott a természetünk. Mindnyájan egyenlőek vagyunk. Egyenlőknek születtünk abban az értelemben, hogy mindnyájan vétkeztünk, és szűkölködünk Isten dicsősége nélkül. Az üdvösség ma az egész emberiség ajándéka lehet. Itt látjuk azt a különbséget, amit Isten akart létrehozni a Sámuel és a Királyok könyvei, meg a Krónikák könyvei között. Sámuel könyveiben nagyon sokat olvasunk Saul királyról. Valójában egész élettörténetét megtaláljuk abban. Most érkezünk a Krónikák könyveihez, és látjuk Isten szempontját, eszerint csak egy fejezet szól Saulról. A Krónikák első könyvének többi része mind Dávidról szól, és átmegy az még a Krónikák második könyvébe is, amint folytatja Dávid családjának történetét. Dávid a téma, és nem Saul. Emberi szempontból Saul kiemelkedő helyet foglalt el a történelemben. Ezért különös, hogy itt most csupán egyetlen fejezetet szentel az író Saul személyének. Akkor mi ennek a fejezetnek a témája? Vajon az Úr valamilyen kiemelkedő cselekedetét emeli ki Saulnak? Nem. A cselekedetek nem ajánlják be az embert Isten előtt. A fejezet nem Saul cselekedeteivel foglalkozik. Ez az ő haláláról és meggyilkolásáról szól. Az a véleményem, hogy nagyon sok ember, akik fontos helyet töltöttek be az emberi történelemben, nem lesznek túlsúlyban a mennyben. Ez így igaz Saulról is. Emlékszel rá, hogy amikor tanulmányoztuk Sámuel első és második könyveit, próbáltuk meghatározni, hogy ki ölhette meg Sault. Ki volt a felelős meggyilkolásáért? Vagy talán mégis öngyilkosságot követett el? Azoknak a könyveknek a leírása valami ilyet foglal össze. Sault halálosan megsebesítették a filiszteusokkal vívott harc közben. Aztán Saul azt mondta fegyverhordozójának, hogy ölje meg őt, mert nem akarta azt a gyalázatot, hogy a filiszteusok végezzék ki. A fegyverhordozó nem akarta kihúzni kardját, hogy megölje Sault. Ekkor Saul beledőlt a saját kardjába. Vajon Saul képes volt fizikailag megölni saját magát? Öngyilkosságot követett el? Ez mindig kérdést okoz. Aztán az amálékiak közül egy fiatalember azt mondta Dávidnak, hogy amikor a színhelyre ért, Saul még mindig élt, és kérte, hogy ölje meg őt. A fiatal amáléki állította, hogy ő ölte meg Saul királyt, és ő vitte el Saul koronáját és karkötőjét Dávidhoz, hogy bizonyítsa ezt a történetet. Egy ilyen esettel kapcsolatban az embernek talán a nyomozó hatóságot kellene hívnia, hogy megállapítsa, ki volt a felelős. Dávid király azonban megölette az amálékit, miközben ezt mondta. Majd ezt mondta róla Dávid. Az általad kiontott vér szállt a fejedre, mert saját szád vallott ellened, amikor ezt mondtad. Én öltem meg az Úr felkentjét. Sámuel második könyve, első rész, 16. vers. Most tehát ki a felelős Saul király haláláért? Mégsem szükséges nyomozó hatóságot hívni ebben az esetben, mert itt van egy vallomás attól, aki felelős volt Saul haláláért. A filiszteusok háborút viseltek Izrael ellen, és az izraeliek megfutamodtak a filiszteusok előtt. Hullottak a sebesültek a Gilboa hegyen. A filiszteusok Saulnak és fiainak a nyomába szegődtek, és megölték a filiszteusok Jónátánt, Abinádábot és Malkisuát, Saul fiait. Nagyon heves volt a küzdelem Saul körül, amikor rátaláltak az íjászok. Meg is sebesítették az íjászok. Krónikák első könyve, 10. rész, 1., 2. és 3. vers. A filiszteusok megsebesítették Sault, de nem halt bele a sebesülésbe. Ezért ezt mondta Saul a fegyverhordozójának. Húzd ki a kardod, és szúrj át vele, hogyha ideérnek ezek a körülmetéletlenek, ne üzzenek gúny belőlem. De a fegyverhordozó nem akarta, mert nagyon félt. Ekkor fogta Saul a kardját, és beledőlt. Amikor látta a fegyverhordozó, hogy meghalt Saul, ő is a kardjába dőlt, és meghalt. Így halt meg Saul és három fia, és vele együtt egész háza népe is meghalt. Amikor látták mindazok az izraeliek, akik a völgyben laktak, hogy azok megfutamodtak, és hogy Saul is meghalt fiaival együtt, elhagyták városaikat és elmenekültek. A filiszteusok pedig odajöttek, és letelepedtek azokban. Krónikák első könyve, 10. rész, 4., 5., 6. és 7. vers. Feltételezem-e följegyzés alapján, hogy amikor az amáléki odament, Saul már halott volt. Az amáléki tudta, hogy Dávid és Saul ellenséges viszonyban volt, ezért odament Dávid színe elé, és vitte a bizonyítékot Saul megöléséről. Az indíték az volt, hogy azt remélte, hogy Dávid tisztességet és jutalmat ad neki Saul megöléséért. Nem álmodta volna, hogy Dávid majd éppen így válaszol a gyilkosság hírére. Dávid kivégezte őt a vallomása alapján. Dávid azt mondta, hogy a saját szájának vallomása alapján ítéli el. Úgy tűnik azonban, hogy a fiatalember hazudott, és egyáltalán nem ő ölte meg a királyt. Másnap eljöttek a filiszteusok, hogy kifosszák az elesetteket. Megtalálták Sault és a fiait, amint ott feküdtek a Gilboa hegyen. Kifosztották őt, magukkal vitték a fejét és a fegyvereit, és körülvitették a filiszteusok országában, hogy megvigyék az örömhírt bálványaiknak és a népnek. Fegyverzetét isteneik házában helyezték el, koponyáját pedig Dágon templomában akasztották fel. Krónikák első könyve, 10. rész, 8., 9. és 10. vers. A filiszteusok ezt a szörnyű megbecstelenítést okozták Saul testén. Dágon temploma Asdódban volt. Emlékszel rá, hogy Sámson megrántotta Dágon templomának két oszlopát, amikor gúnyt űztek belőle. Most a filiszteusok odavitték Saul fejét és fegyverzetét. Amikor azonban meghallották a Jábés gileádiak, hogy mit tettek Saullal a filiszteusok, elindultak a harcosaik, levették Saulnak és fiainak holttestét, és elvitték Jábésba. Ott temették el csontjaikat Jábésban egy töltfa alatt, és bőtöltek 7 napig. Krónikák első könyve, 10. rész, 11. és 12. vers. Vajon ezzel lezárult az eset? Nem. Még mindig nem tudjuk, hogy ki ölte meg igazán Saul királyt. De fejezet végső versei elmondják a vallomást, amire várunk. Így halt meg Saul a hűtlensége miatt, mert hűtlen lett az Úrhoz, és nem fogadta meg az Úr szavát, sőt szellemet idéztetett, és azt kérdezte meg, nem az Urat kérdezte meg. Ezért ölette meg őt, a királyságot pedig Dávidra, Isai fiára ruházta. Krónikák első könyve, 10. rész, 13. és 14. vers. Ki gyilkolta meg Sault? Azt mondja az ige, hogy nem az Urat kérdezte meg, ezért ő ölte meg. Ki az az ő? Az Úr vette el Saul életét. Jobb ezt mondta, az Úr adta, az Úr vette el. Legyen áldott az ő neve. Jobb könyve, első rész, 21. vers. Ezért az Úr vállalja a felelősséget. Isten mondja, hogy ő távolította el Sault a királyságból. Isten végezte ki Saul királyt. Talán próbálsz hibát keresni az Úrban? Istent letartóztathatja valaki a gyilkosságért? Barátom, Isten már sok embert halállal büntetett. Ez az oka annak, hogy Isten azt mondja, hogy nekünk nincs jogunk elvenni egyetlen ember életét sem. Az Úr adja, és az Úr veszi el. Amíg élhetünk, nincs jogunk elvenni az életet. Csak Isten adhat életet, és ezért csak Isten veheti el az életet, és ő mégsem gyilkos. Nekünk gyilkosság az élet elvétele, és saját magunkat is át kell adnunk, amikor ez következik. Dávid ezért végezte ki az Amálékit, amikor állította, hogy megölte Saul királyt. Miért kellett Saulnak meghalnia? Meghalt a hűtlensége miatt, mert hűtlen lett az Úrhoz, és nem fogadta meg az Úr szavát, sőt szellemet idéztetett, és azt kérdezte meg. Saul a sátánhoz fordult tanácsért. Ezért Isten elvette életét. Az új szövetségben találjuk, hogy Isten elvette Anániás és Szafira életét is. Nagyon sokan Simon Pétert hibáztatják ezért. Úgy vélem, hogy Simon Péter lepődött meg a legjobban azon a napon. Isten volt a felelős a halálukért. Saul meghalt bűne miatt. Isten sokszor elveszi az ember életét a bűn miatt. Már elég hosszú idő óta élek, hogy visszatekinthessek és láthassam, hogy Isten sok embert félretett már az útból. Isten félretehet valakit a szolgálatból, a tisztségből. Isten irányítja az emberek ügyeit. Isten nem vonult félre. Ő továbbra is vezeti a világ mindenséget. Ez az ő világegyeteme, és ő irányítja ilyen módon. Ha valakit el akar távolítani, ez az ő ügye, és nem az enyém. Neki nem kell érte elszámolnia, de mi majd számot adunk előtte. Ő von felelősségre. Ő a nagy világbíró, és ő hozza a döntéseket. Manapság kire hallgatsz? Meghallod-e Isten szavát? Vagy az emberi hangra hallgatsz? Esetleg a sátán szavára? Ez bűn, ami miatt Istennek bele kell avatkoznia az emberek ügyeibe. Milyen csodálatos ez a fejezet! Ez mennyei fényt derít egy nagyon homályos témára, mint ahogy olvastuk. Így halt meg Saul a hűtlensége miatt, mert hűtlen lett az Úrhoz, és nem fogadta meg az Úr szavát. Sőt, szellemet idéztetett, és azt kérdezte meg, nem az Urat kérdezte meg. Ezért ölette meg őt, a királyságot pedig Dávidra, Isai fiára ruházta. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenem, mennyei édesatyám! Igéd alapján ismét látom és hallom, hogy a te kezedben van az ember élete. Te adod azt, és egyedül te veheted el az embertől, amikor eljön a számadás ideje. Add, hogy erre mindig gondoljak, és úgy éljem napjaimat, hogy végül nyugodtan álljak meg előtted, az Úr Jézus Krisztus kegyelmébe öltözve, és az ő igazságának ruhájában. Amen.